Isten igét olvasom a zsidókhoz írt levél 13. fejezetéből, a 8-tól a 15. versig. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív, nem pedig ételektől, mert azoknak semmi hasznát nem veszik azok, akik velük élnek. Van oltárunk, amelyről nincs joguk enni azoknak, akik a sátorban szolgálnak. Mert amely állatok vérét a főpapa szentébe beviszi a bűnért, azoknak testét megégetik a táboron kívül. Ezért Jézus is, hogy megszentelje a népet tulajdonvére által, a kapun kívül szenvedett. Menjünk ki tehát őhozzá a táboron kívülre, az ő gyalázatát hordozva. Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Általa vigyük Isten elé a dicsőítés áldozatát mindenkor, azaz nevéről vallást tévő ajkainknak gyümölcsét. Még jól emlékszem arra a pillanatra, órára, napra, amikor életemben először jártam gyülekezetben, és hallottam keresztény embereket, ahogy Istent dicsőítik. És elsőre nem nagyon tudtam, hogy mi a bajuk, hogy valaki olyannak énekelnek, akit nem is látnak, olyanról szólnak, olyat szólítanak meg, aki nincsen ott. Nem értettem, mire ez a nagy lelkesedés. És aztán, ahogy egyre jobban megértettem, hogy miről van ott szó, és bekerültem abba a gyülekezetbe, és megismertem ott Istent, akkor mivel szerettem a zenét, azt gondoltam, hogy igen, ez a dicsőítés, én is bekapcsolódom majd ebbe, és akkor Istent fogom mindig dicsőíteni ott az Isten tisztelten azzal, hogy éneklem azokat az énekeket, megtanulom őket, és ez a dicsőítés. Aztán, ahogy teltek az évek, és rájöttem, hogy Isten mit akar az életemmel, hogy elhívott, hogy őt szolgáljam, hogy kövessem őt, akkor újra fogalmaztam ezt a dolgot, és akkor azt mondtam, hogy hát a dicsőítés az, hogy az egész életemmel Istent szolgálom, és majd így fogom őt dicsőíteni, hogy mindent nekiadok, és ez a dicsőítés. Majd elkerültem a teológiára, ahol rádöbbentem, hogy mennyire fontos az, hogy ahhoz valaki jó lelkész legyen, gondoltam, akkor az mindent meg kell tanulni, amit ott mondanak, és maximálisan teljesíteni, és befogadni a szent tudományt, és tényleg nagyon komolyan gondoltam, hogy ott azzal dicsőítem Istent, ha tanulok, és mindig mindent megteszek ott a tanulmányokon belül, és majd a tanulásommal fogom Isten dicsőíteni. Aztán már teológus voltam, ugye a közepén jártam a tanulmányaimnak, mikor találkoztam egy olyan akkor zenei műfajjal, amit úgy neveztek, hogy dicsőítés, ami a keresztény könnyűzenét jelentette, ami nekem teljesen új volt, és akkor rádöbbentem, hogy jó, lehet, hogy akkor most ez a dicsőítés. És itt a sok definíció között kavarogva azt kell, hogy mondjam, hogy majd olyan dologról lesz szó, a dicsőítésről, ami egy sokoldalú fogalom. És lehet, hogy az életedben most ott vagy, olyan élethelyzetben vagy, hogy azt tapasztalod, lehet, hogy azt gondolod, hogy nem is tudod, hogy ez mi. És neked ez egy teljesen új dolog. De lehet, hogy ott vagy, hogy azt mondod, hogy te leginkább úgy tudod Isten dicsőíteni, hogy az énekeddel, a dalaiddal, amikor őt magasztalod. Lehet, hogy neked most az a legfontosabb, hogy Istent szolgálod. Vagy bármilyen dologban elmélyülsz, és bármit ő érte csinálsz. A lényeg az, hogy amikor ma a dicsőítésről szeretnék beszélni, akkor egy olyan összetett dologról fogok beszélni, ami nagyon röviden is egyszerűen azt jelenti, annak a kifejezését, hogy az ember megértette, hogy mit tett érte Isten, és szeretne erre valahogy válaszolni. Nagyon egyszerűen. Más megközelítésben a dicsőítés annak a vágynak a felismerése és kifejezése, hogy úton vagyunk, hazafelé tartunk. Miközben ez a világ valahol az otthonunk, meg valahol megvan benne az a hely, ahol otthon vagyunk, de mégis a keresztény ember megfogalmazza magának, hogy kicsit olyan az élet, mint a pusztai vándorlás. Úton vagyunk. És már kijöttünk Egyiptomból, Isten megszabadított bennünket a bűneinktől, meg a terheinktől, de még azért nem vagyunk ott a mennyben. És amíg úton vagyunk, aközben az Isten felé való vágyódásunkat, az ő hozzávaló elköteleződésünket tudjuk kifejezni azzal, hogy dicsőítjük őt. A zsidókhoz írt levél végén egy olyan kontextusban hangzik el az erre való felszólítás, és ez az ige, amikor a levél üzenetének a végén a szerző összegzi a levélnek tulajdonképpen a tanítását, és gyakorlati dolgokra bíztatja az olvasókat. Beszél ugye az adakozásról, a testvérszeretetről, vendégszeretetről, beszél arról, hogy miért fontos vezetőnek lenni és vezetetnek lenni, és beszél arról is, hogy vallják meg Jézus Krisztus nevét, és dicsőítsék őt. Ennek a szakasznak az alapján ma négy dologról szeretnék beszélni, amiben hívlak titeket, hogy menjünk együtt ebben a négy lépésben, hogy mit tanulhatunk ma a dicsőítésről. Először is arról szeretnék beszélni, hogy mi a dicsőítésnek az alapja. Másodszor arról, hogy mi a dicsőítés célja. Harmadszor, hogy a dicsőítésben mit jelent a Jézussal való közösség. Negyedszer pedig arról, hogy a dicsőítés tulajdonképpen Jézus nevéről való vallástételt jelent. Először tehát, mi a dicsőítésnek az alapja? Honnan ered? Mi az, amire az egész alapul? Az igéből azt olvastuk, hogy Jézus tökéletes áldozatot mutatott be értünk. Meghalt helyettünk a kereszten, szenvedett a mi bűneinkért is, és ez a dolog ránk is vonatkozik, bár régen történt már nagyon. Ez az az alap, amire gyakorlatilag amin az egész életünk nyugszik. Ami miatt igazából azt mondhatjuk, hogy van értelme az életünknek. És a dicsőítésünknek is ez az alapja. Jézus kifizette a bűneink büntetését, megfizette az árat helyettünk, az adós levelünk oda van szegezve a keresztfára. Mehetünk szabadon a mennyei atyához. Szabad az út hozzá, megszólíthatjuk őt, és biztosak lehetünk, hogy Jézusért ő szeret és elfogad bennünket. A dicsőítésünk alapja tehát, hogy Jézus Krisztus a tökéletes áldozat, aki tökéletesen eleget tett a mi bűneinkért, és ezért szabad az útunk az atyához. Nem kell ehhez semmit hozzátenni, nem kell kiegészíteni, nincs kis csillagozás, és alul apróbetűs megjegyzés, amit csak nagyon közelről lehet elolvasni, hanem ez a tökéletes valóság és igazság. És ez az, ami az egész életünknek az alapja, és nyilván a dicsőítésünknek is az alapja is lesz. És ennek egy másik oldala az, amit olvastunk az igében, ami még szintén a dicsőítés alapja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem változik. Ő valamilyen módon állandóan jelen van az életünkben, jelen van, jelen volt ebben a világban. Talán ez a zsidókhoz írt levél legismertebb része, sokszor találjuk igéskártyákon, már lehet, hogy mondtuk is egymásnak, vagy így adtuk ezt az igét, mert olyan bátorító, hogy ő tegnap, ma, mindörökké ugyanaz, mindig velünk van, amúgy is szeretjük esetleg ezeket az ilyen bátorító igéket, na ez pont egy ilyen, és tényleg nagyon jó hallani ezt, hogy ő állandó, ő folyamatosan velünk van. Bobby is beszélt már erről, amikor ő tanított a vezetésről, hogy ez gyakorlatilag a keresztény embernek egy ilyen kapocs, ami az Istenhez köti és erősíti őt. És abban a szempontból gondoljuk kicsit bele ebbe az igébe, hogy persze, nagyon egyszerűen értve, ez egy állandóságot fejez ki, Jézus mindig velünk van, de itt a szerző Jézus áldozatára nézve használja ezt az igét. És mikor arról beszél, hogy Jézus a tökéletes áldozat, akkor mondja ezt, hogy ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Mondhatnám azt is, hogy ő tegnap, ma és mindörökké a tökéletes áldozat. Gyakorlatilag arról beszél itt, hogy mindenki, aki korábban, már mint Jézus előtt hitt Istenben és Istenhez közeledett, az is valahol Jézusban tudott közeledni az Istenhez. És az adott jelenben mindig az ember úgy éli meg, hogy Jézusért mehet Istenhez, és ő lesz a jövőben is az, akinek az áldozatáért Istenhez járulhatunk. Nem lesz más út, nem lesz egy olyan fejlődése a kereszténységnek, hogy egy nap majd kimondják, hogy nincs többé szükség Jézusra, találtunk valami mást. Hanem mindig ő lesz a kapocs Istenhez. És ez ad az embernek egy biztonságot. Hogy míg a tegnap és a ma nagyon komolyan változik, és nagyon sok dolog nem ugyanaz már, addig Jézus Krisztus nem változik. Nagyon reményteli és biztató ez, de még valamit kell tudnunk egy picit a bibliai időszemléletből, meg abból, hogy Isten országa hogy van közöttünk, hogy jól értsük és mélyebben értsük ezt az igét. Jézusban jött el ugye az Isten országa az emberek közé, és a Biblia Isten országáról nem úgy beszél, mint egy statikusan, folyamatosan jelenlevő valóságról, hanem úgy beszél róla, mint valami növekedésről, ami pici kezdet is egyre nagyobb lesz, mint egy nagy zenei crescendo, tehát egy ilyen nagy erősödés. És azt tapasztalhatjuk, meg azt látjuk, olvassa a Bibliát, hogy Isten országa egyre inkább jelen van ebben a világban. És egyre többen hisznek Jézusban és az evangéliumban. Egyre inkább nyilvánvaló és elérhető ez az üzenet. Persze ez nem azt jelenti, hogy már mindenki keresztény, de lehet egy ilyen reménységünk is a Biblia alapján, hogy ahogy velünk volt eddig Jézus, és most is velünk van, egyre inkább velünk lesz és köztünk lesz. Isten országának a jelenvalósága is, ebben Jézus jelenvalósága tehát egy dinamikus valóság. És ebben a fejlődésben, ebben az Isten országának a növekedésében, ebben benne vagyunk mi is. És remélhetjük és hihetjük, hogy Isten jelenléte az életünkben egyre inkább ott lesz. Ebben benne van az, hogy nem kell attól tartani, hogy ma még lángolunk esetleg Istenért, vagy szeretjük őt, vagy keressük őt, és lesz egy nap, amikor majd ez így elhal. És már nem fog érdekelni, és alul motiváltakká válunk. Mert valahol ez a dolog Istentől jön, és ő egyre inkább az életünkben jele akar lenni. És a reménységünk, hogy egyre inkább ez így is lesz. Ebben a reménységben érthetjük meg, és élhetjük meg a dicsőítésnek a célját. Másodszor. Mi a célja a dicsőítésnek? Már említettem, eléggé furcsán hat valakinek, aki bejön a gyülekezetbe, hogy látja azt, hogy emberek énekelnek valakiről, akit nem látnak, esetleg még át is élik, becsukják a szemüket, vagy hasonlók. Néha olyan énekeket énekelnek, ilyen lassú számokat, amikbe ha Jézus nevet helyettesítenénk mondjuk egy lánynak vagy egy fiúnak a nevével, akkor simán elmenne ilyen szerelmes éneknek is. Miért énekelnek ilyeneket az emberek? Miért dicsérik Istent? Meg amúgy is miért élnek érte? Miért akarják őt szolgálni? A dicsőítésnek a célja az, nagyon egyszerűen megfogalmazva, hogy ha megvan az az alap, hogy Jézus volt a tökéletes áldozat, és ő szenvedett értünk, akkor a dicsőítés célja az, hogy megerősödjünk a kegyelemben, és felmutassuk a kegyelmet. A dicsőítés célja valahol mindig az kell, hogy legyen, hogy rámutasson a tökéletes áldozatra Jézusra. Hogy rámutasson az ő kegyelmére, hogy rámutasson arra, hogy mit tett értünk. És ez nem azt jelenti persze, hogy néha így mondogatni kell a környezetünkben, hogy Jézus meghalt érted és szeret téged, hanem ennek a legkülönbözőbb módjaink kell, hogy ez rámutasson. Nagyon fontos, hogy azt tudja Isten dicsőíteni, aki hisz. Akinek az életében ott van a hit, és ezen keresztül látja önmagát és a világot, az érti meg, hogy mire való a dicsőítés. Mit jelent megerősödni a kegyelemben? Nagyon röviden, a magam számára ez leginkább azt jelenti, hogy elfogadom és megerősítem magam, és újra emlékeztetem magam arra, hogy elég a kegyelem. Nem kell több. Nem kell más. Mert Jézus tökéletes áldozat volt. Ha valamit hozzárakok a kegyelemhez, akkor Jézus nem volt tökéletes áldozat. Ha meg ő tökéletes áldozat, akkor semmit nem kell hozzátenni. És ezt kell felmutatnunk az életünkkel, mert nyilván ugye a dicsőítés, mint már említettem, nem csak zene, hanem ahogy élünk, ahogy dolgozunk, ahogy a kapcsolatainkban benne vagyunk. Vajon, és tedd fel magadnak a kérdést, mennyire élsz így, mennyire van így jelen az életedben, mennyire tudod felmutatni ezt, hogy elég a kegyelem. Különösen nehéz ez olyanoknak, akik olyan családban nőttek fel, ahol egyrészt soha nem lehetett semmi elég jó, főleg ők nem, főleg amit tesznek. Vagy valahogy mindig ki kellett érdemelni a szeretetet. A szülők esetleg hangsúlyozták, hogy micsoda kiváltság az, hogy neked van fedél a fejed fölött, vagy akármi más. Ugye ezek a dolgok teljesen természetesek lennének elvileg. És nagyon nehéz egy ilyen embernek ezt belátni és elfogadni. Hogy elég a kegyelem, és aztán ezt megérteni. Szóval lehet, hogy a kapcsolatainkban olykor előfordul, és az életünkben ott van, hogy mi is úgy viselkedünk, mint hogyha nem lenne elég az a kegyelem. Pedig van oltárunk, ezt olvastuk az igében. Van oltárunk, ahol Jézus szenvedett, és ez az oltár a Golgotai kereszt. A dicsőítés célja felmutatni ezt az oltárt. Minden vallásban, a legtöbb vallásban van oltár. Az oltár az a hely, ahol mondjuk egy pap vagy bármilyen szent személy bemutat egy áldozatot, amivel kiengeszteli valamilyen módon az Istent, és eleget tesz az Istennek. Az oltár az a hely egy kicsit, ahol találkozik a menny és a föld, és nyilván valahol a tiszta és a tisztátalan világ. Az a vallás, amelyek nincs oltára, az talán nem is igazi vallás. Nagyon fontos volt mindig is az embernek, hogy ezt ki tudja ábrázolni, hogy meg tudja fogni, hogy azt az áldozatot konkrétan be lehessen mutatni, hogy ott valamit láthass az ember, hogy ott történt. A mi oltárunk pedig különleges, ez Jézus Krisztus keresztje, a Golgotai kereszt. Látszólag semmilyen oltár formája nincsen. A zsidókhoz írt levél keletkezésének idején ennek különösen nagy jelentése volt ebben az összefüggésben, hogy elég a kegyelem. Ugyanis azok az emberek, akik hallották ezt az igét, mint tudjuk, a zsidókhoz írt levélnek az olvasói, azok abban voltak kétségbe esve, bizonytalanságba, hogy mert korábban zsidók voltak, és ebben a vallásban éltek, lehet, hogy éveken keresztül gyakorolták ezt a hitet, áldozatot mutattak be az oltáron, és aztán egyszer keresztjének lettek, és ezen a ponton az üldözések miatt elbizonytalanodtak, hogy ne térjenek-e vissza a zsidó hithez. Ne térjenek-e vissza, és ne legyenek-e újra zsidókká, mert akkor talán elkerülhetik az üldözést. És ennek a része lehetett, hogy akár eszükbe is juthatott, vagy ott lehetett bennük, hogy igen, amíg abban a hitben éltünk, addig voltak szertartásaink, addig voltak szokásaink, lehet, hogy voltak olyan ételek, amit olyankor ettünk, volt oltárunk, és valahol ezek a berögzött vallásos formák lehet, hogy előjöttek. És ezért is mondhatja a szerző, ne inogjatok meg, hiszen van oltárunk, a Golgotai kereszt, ahol bemutatta Jézus a tökéletes főpap, a tökéletes áldozatot. Nem kell visszatérni semmilyen korábbi formához. Másrészt van olyan írásmagyarázó, aki azt mondja, hogy ebben az időben már a kereszténység között is több tévtanítás is felütötte a fejét. És voltak olyan irányzatok, amelyek ez az elegendő kegyelemhez még hozzátettek valamit, hogy persze elég a kegyelem, de azért még meg kell tenni egy-két dolgot, egy-két ételt nem szabad fogyasztani, egy-két szertartáson részt kell venni, azért beavatottnak kell lenni, azért bizonyos dolgokat meg kell tenni ahhoz, hogy elég jó legyél az Isten előtt. És talán ettől is óv az ige. A formák szükségesek, de a formák kiszolgálása, teljesítése, az sohasem lehet az ember célja. Nincs szükség más oltára, és nincs szükség más áldozatra. És egy kicsit szeretném visszafordítani magunk felé ezt a kérdést, ezt az oltár kérdést, hogy nem esünk el esetleg néha abba a hibába, hogy ahogy dicsőítjük Istent, akár az énekünkkel, akár az életünkkel, a szolgálatunkkal, egy picit szeretnénk hozzátenni ehhez az áldozathoz. És itt nem az áldozathozatalról beszélek, amikor valaki az idejéből áldoz, hogy szolgáljon, az normális, hanem arról, amikor ezt olyan lelkülettel tesszük, hogy belecsúszunk abba a lelkületbe, hogy igen, én ezt most érted teszem, Uram, és ez tessék, ezt megtettem, érted. Ez egy teljesítmény, ezt ismerd el. Talán ettől egy kicsikét jobb leszek. Nem fenyegette bennünket az a kísértés, hogy áldozatként éljük meg az egész keresztény létünket. Uram, én lemondok érted dolgokról, és én nem megyek oda, ahol a világ van, és nagyon sok mindent megteszek érted. Vigyáznunk kell, mert hogyha az életünkben bármi igazából, amivel Istent akarjuk szolgálni, amit neki ajánlunk, amit érte teszünk, ahogy élünk, ha ez ilyen többlet áldozattá válik, vagy teljesítményé válik, akkor abból bálvány lesz. Ezen az úton alakulnak ki a bálványok, mert azt fogjuk érezni, hogy ehhez van szükség arra, hogy az Istenhez közel kerüljek. Ehhez szükség van arra, hogy az Isten engem szeressen és elfogadjon. Isten óvjon bennünket ettől. Harmadszor arról szeretnék beszélni, hogy mit jelent az, hogy a dicsőítés a Jézussal való közösségünk megélése. Mert ahonnan a levél szerzője bemutatta azt, hogy van oltárunk, utána rögtön elkezd beszélni arról, hogy Jézus hogyan szenvedett a táboron kívül. És egy picit ezt a szenvedést mutatja be és írja le. Egy nagyon érdekes képet használ itt, hogy Jézus a táboron kívül szenvedett. Mondhatnám, hogy ez volt az áldozati sors. Jézus áldozata nagyon sok mindenben hasonló volt az Ószövetségben bemutatott áldozattal. És csak nagyon röviden nem megyek bele itt ezekbe a részletekbe, de A tábor, az a hely, ahol a zsidó emberek éltek, az volt a tiszta, a szent, az volt a biztonságos, ott volt bent Isten megáldó jelenléte, és aztán régéres határ volt a táboron kívüli területtel, ami pedig hát ennek az ellentéte, amit az előbb felsoroltam. És a táboron kívül lenni valakinek az azt jelentette, hogy ő kitaszított, hogy ő tisztátalan. A bűnbakot, amire ráolvasták a népnek a bűnét, azt kiűzték a táboron kívülre, elegészen a pusztába. A táboron kívül a puszta volt tulajdonképpen. És a képben ez van, hogy Jézus is a táboron kívül szenvedett. Ráadásul a Golgota egyébként a városon, Jeruzsálemen kívül van, tehát fizikailag is. És azt mondja az ige, hogy menjünk ki Jézushoz a táboron kívülre. Mintha azt mondaná, hogy a dicsőítés az, hogy Jézussal közösséget vállalhatunk, és ennek a közösségnek a megélése, hogy mi követjük őt a táboron kívülre. Valamilyen módon sors közösséget vállalunk vele. Mit jelent ez, oly távol van tőlünk ez az egész két tábor bentként? De hogy mit jelent Jézust követni a táboron kívülre? Mit jelent az ő sorsában részesülni? Azt gondolom, hogy jelentheti azt, hogy olykor annak az embernek, aki Jézusban hisz meg őt követi, hasonlóan egyfajta kirekesztettség, félretétel, akár lenézettség, bizonyos dolgokból való kimaradás a sorsa. Lehet akár konkrét szenvedés is. Nem kell több áldozat, tehát nem azért kell szenvednünk, hogy kiérdemeljük a bűnbocsánatot, de értitek, a Jézussal való közösség, az ő követése, az jelentheti ezt. Jelentheti azt, hogy olykor az ember magányos, és nincs benne annyira abban a közegben, ami más könnyen feloldódik, mert ő Jézust követi. És rögtön érvel is a levél szerzője, hogy hiszen nincsen itt maradandó városunk. Mint egy feloldva azt, hogy hát igen, hiszen folyamatosan úton vagyunk. Mint már említettem, a keresztény ember élete a pusztai vándorlás. És miközben igyekszünk otthon teremteni és otthonossá varázsolni az életünket, ezt a templomot is, eközben tudnunk kell, hogy úton vagyunk, és igazán majd mennyben leszünk otthon. A dicsőítés ebben a szempontból tehát az elvágyódás kifejezése. Az, hogy az igazi otthonom az nem itt van, és lehet, hogy itt néha nem érzem annyira otthon magamat ebben a világban. Filippi levél 3. fejezetében így ír erről az apostol, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. Egy egészen más megközelítésben pedig erről a pontról azt szeretném elmondani, hogy ha viszont úgy tekintünk a táborra, mint ami nem ez a biztonságot jelentő hely, meg a, hogy általában a közösség, a világ, hanem úgy tekintünk, hogy a tábor az lehet, mondjuk a keresztény közösség, akkor amikor Jézus követve arra hív bennünket, hogy menjünk ki a táboron kívülre, akkor ez arra is biztathat, hogy menjünk ki a világba. Néha a keresztény embereknek nem az a baja, hogy Jézust követve szenvedniük kell, és őt követik, és ilyen elszeparálva élnek, hanem nagyon jó kis táborokat alakítanak ki, és nagyon jól érzik magukat ezekben a kis, hát mondjuk így, hogy táborokban, és van egy közösség, ahova járnak, csak ilyen barátaik vannak, van egy külön nyelvezet, amit használnak, olyan szavak, kifejezések, ugyanaz a stílusuk körülbelül, ugyanazokat az énekeket éneklik, közös élményeik vannak, és ha oda bemegy egy idegen, akkor nem érzi jól magát, mert valaki mond egy poént, és mindenki összenevet, meg összekacsint, mert nekik van egy közös tapasztalatuk, és hogy van egy ilyen zártság. És ebben bizony hívhat bennünket arra is Jézus, hogy menjünk ki a saját táborainkon kívülre is, akár menjünk ki a világba. Mert ő a táboron kívül van. Ő ott van a világban. Ő ott van azokért az emberekért, és megpróbálja őket elérni az ő szeretetével. És azt szeretné, hogyha akik megismerték a tökéletes áldozatot, szeretnénk megélni azt, hogy elég a kegyelem, akkor legyenek ott, ahol azok az emberek vannak, akiknek ez szükséges, hogy lássák. Értitek ezt? Nagyon-nagyon fontos. Lehet, hogy éppen az a veszély fenyeget bennünket, hogy a táboron belül nagyon szívesen dicsőítjük Istent és megéljük a hitünket, csak kinek kelljen menni a biztonságos keretek közül. Pedig pont erre hív bennünket Isten. A dicsőítésünk tehát ne váljon egy zárt csoport szubkultúrájává sohasem. És ebben az értelemben értetjük meg az utolsó üzenetet, a negyedik üzenetet, hogy a dicsőítés miért jelenti az ige szerint elsősorban is leginkább a Jézusról való vallástételt. Tegyünk vallást róla. Ez a dolog, hogy tegyél vallást Jézusról, és beszélj róla az emberek előtt nyilvánosan is, ez ott akkor zsidókhoz írt levél olvasóinak, ez egy nagyon komoly veszélyt jelentett. Keresztjének lenni akkor ott az első században, vallást tenni nyilvánosan Jézusról, ez azt jelentette, hogy lehet, hogy valaki elveszítette mondjuk a munkáját. Lehet, hogy elveszítette mondjuk a vagyonát, mert elkobozták tőle, legrosszabb esetben elveszítette az életét. Nem arról volt szó, hogy hát két ember beszélget, az egyik mondja, én hiszek Jézusban, a másik én hiszek Buddhában, és tiszteletben tartjuk egymást. Tehát nem erről volt szó a nagy vallási tolerancia világában, hogy mindegy, hogy miben hiszel, elmondhatod a magadét, de mindegy, hanem hogy ez létkérdés volt. És ebben a helyzetben azoknak, akik pont így igadoznak, hogy emiatt az üldözés miatt elhagyják-e a hitet, vagy hasonlók, ezeknek az embereknek mondja a levélszerzője, dicsőítsétek Istent, tegyetek vallást Jézusról. Akár a szenvedések árán is. Rosszat akar ezeknek az embereknek? Hát nem hiszem. Hanem legteljesebb módon ezzel tudjuk megvallani, hogy mi hozzá tartozunk. És hogyha ő vallást tesz rólunk az Atya előtt, mi is vallást tehetünk róla az emberek előtt. Igen, Jézusról vallást tenni ma sem könnyű ellenséges közegben, és könnyű őt dicsőíteni a keresztjének között, és nagyon nehéz mondjuk akár egy-egy munkahelyen ezt elmondani. Volt már, aki, amikor egyszer erről beszéltem, akkor odajött, és mondta, hogy nektek lelkészeknek könnyű azt mondani, hogy a munkahelyünkön beszéljünk Jézusról. Nektek itt ez a dolgotok, hogy itt könnyű. De hát az én munkahelyem az egyáltalán nem ilyen. És erről szeretnék elmondani egy példát, amit a közelmúltban mesélt nekem valaki, hogy beszélgettünk arról egy csoportban, hogy mit jelent Jézust megvallani a munkahelyünkön, hogy lehet róla beszélni. És elmondta ez ismerősöm, hogy hát ez nagyon nehéz dolog, és az ő munkahelyén is úgy elég sok ember van, aki nem hisz Jézusban, és nagyon nehéz róla beszélni. És a mindennapokban tudják róla, hogy keresztény, de úgy nem nagyon lehet ezt így előhozni. És aztán az egyik kolléganőjének a gyermeke megbetegedett nagyon súlyosan, és imádkoztak érte. És aztán meggyógyult ez a gyermek. És egyszer együtt voltak egy vacsorán ezzel a munkahelyi társasággal, és ott valahogy előjött, hogy meggyógyult ez a gyermek. És jött, akkor felállt, és azt mondta, hogy hát igen, mi imádkoztunk ezért a gyermekért, és mit szólnátok, ha hálát adnánk ezért most Istennek. Ugye el tudom képzelni egyébként, hogy úgy megállnak a kanalak, az emberek néznek, hogy te jó ég, ez most mi lesz itt. Minden esetre imádkoztak, és utána, ahogy emlékszem rá, visszajeleztek, hogy ez így jó volt, helyén való volt. És azt gondolom, hogy valami ilyesmire hívhat bennünket Isten, hogyha olyan helyen dolgozunk, ahol akár a munkahelyünk vagy a közegünk nem feltétlenül, nem keresztjén, hogy a megfelelő helyen, a megfelelő időben legyünk készen vallást tenni róla. Nem kell állandóan nyomni ezt a dolgot, mert ez az ellenkező hatást váltja ki. De ez Isten dicsőítheti. Persze, nyilván az is, ahogy a munkánkat végezzük meg, ahogy hozzáállunk a dolgokhoz. És nyilván ez a vallástétel, a Jézusról való vallástétel a legegyszerűbb módon itt a gyülekezetben például abban valósul meg, hogy megvalljuk az ő nevét az énekeinkkel, a hitvallással, amit elmondunk például akár az úrvacsoránál. És nagyon fontosnak tartom, hogy itt ez elsősorban ez a vallástétel nem egymás számára történik. És nem azért van ennek jelentősége, hogy Jézusról vallást tegyünk, hogy megvalljuk, hogy mi hiszünk benne, hozzátartozunk, mert ebben magunkat közben erősítjük, hogy a másiknak ezt jó hallani, vagy jó benne lenni ebbe a harmóniába. Hanem a Biblia arról beszél, hogy van egy láthatatlan világ, ami körülvesz bennünket, egy szellemvilág, aminek van jó és kevésbé jó oldala. És Jézus nevére minden tér meghajol, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És nagyon fontos megvallani, hogy mi Jézushoz tartozunk. És ebből a szempontból nagyon nagy jelentősége van újra és újra megvallani, hogy én Jézus Krisztus megváltott gyermeke vagyok. Ő hozzá tartozom, és ezért védelem alatt élhetek. És végül a vallástételnek egy utolsó oldala vagy módja, amit komolyan vehetünk, dicsőíthetjük Jézust azzal, hogyha a tetteinkben vallást teszünk róla, mégpedig úgy, ahogyan a Máté Evangélium a 25. részében tanít erről bennünket az ige. Ezt most szeretném felolvasni, hogy látja Jézus így utólag, mert a történetben azt, hogy ki volt az, aki tettekben őt dicsőítette, és vallást tett róla. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot! Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felelt nekik. Bizony mondom nektek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek el előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy szomjazni, jövevénynek, mezítelennek, betegen, vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. A hirdetésben is lesz szó egy picit arról, hogy mit jelent a tetteinkben irgalmasságot gyakorolni, és odafigyelni másra, és ez hogyan dicsőítheti Istent. Befejezésül arra búzítalak benneteket, hogy éljetek azzal a lehetőséggel, hogy a gyülekezetben egy szívvel, egy szájjal dicsérhetjük Istent. És ezért jó énekkel is magasztalni őt, mert ebben az ember megerősödhet és megélheti a testvéri közösséget. És az, hogy az az ember, aki megismerte a kegyelmet, és megértette, hogy mit tett érte Jézus, annak az életében a dicsőítés az nem opcionális, hanem az az alapvető hozzáállás, amire Isten hív az életünkben. És aki még ezt nem ismeri, vagy akitől ez távol áll, annak pedig azt tudom mondani, hogy így élni nagyon különleges, és nagyon teljes, és érdemes így élni az embernek az életét. És ez az üzenet teheti helyre az ember életét, és értheti meg azt, hogy Isten szereti őt. Nagyon jó így élni. Ragadjuk meg tehát a lehetőséget. És tegyük félre a fenntartásainkat. Nagyon sokszor nagyon jó érveket tudunk mondani, hogy miért nem dicsérjük Istent, és miért nem teszünk érte dolgokat. Tegyük ezeket félre, és amíg tart az utunk hazafelé, ebben az életben, ebben a pusztai vándorlásban, addig azért persze jól érezhetjük magunkat, de ne felejtsük el, hogy alapjában véve nincsen itt maradandó városunk. Az eljövendő világban viszont van, ahol Isten olyan örömet, meg boldogságot készített el nekünk, amit a szem nem látott, ember szíve nem hallott, ember füle nem hallott, és ember szíve soha meg sem gondolt. És ez adjon nekünk erőt és reménységet, akár a küzdelmek között is. Amen.
Imádkozzunk. Mennyi atyánk, te teremtő úr vagy, hatalmas vagy. És néha úgy érzük, hogy elveszünk a te hatalmasságodban. Néha annyira jó dicsőíteni téged. Annyira jó elveszni ebben. És annyira jó érezni, hogy te nem csak teremtő, hanem fenntartó is vagy. És te vagy, akiben minden fennáll. És a te dicsőséged elér az egekig. A te dicsőséged felhat az egekig, és egyszer mind velünk is van. És a te dicsőséged megjelenik bennünk és általunk. Urunk, és te megváltó Isten is vagy, és köszönjük, hogy elküldted a fiad. Köszönjük, hogy ember élet értünk, és köztünk. Hálát adunk ezért, és dicsőítünk, hogy fontosak vagyunk neked. Dicsőítünk a te hatalmas szeretetedért, amit sokszor nem értünk, és nem fogunk fel. De jó kimondanunk, hogy velünk vagy. Jó kimondanunk, hogy nem érünk fel ésszel. Jó téged dicsőíteni, és jó hozzád fohászkodni. Jó felé nyújtani rövid kezeinket, és érezni azt, hogy átölelsz minket. Urunk, köszönjük, hogy velünk vagy. Köszönjük, hogy egyszerűen, hogy dicsőíthetünk téged, és veled lehetünk. És veled lehetünk nem csak vasárnap, hanem egész életünkben. Annyira jó ezt tudni, annyira jó ezt kimondani, és annyira jó eléd borulni. Nem is tudjuk, hogy mások miért nem látják, hogy mennyire hatalmas vagy. Kérünk, hogy jelensd ki magad nekik. És Urunk Istenünk, kérünk, hogy jelenj meg nekik, hogy lássa meg ez a város, hogy te vagy az Úr, és hogy te mozgatod az eseményeket, hogy te vagy, aki irányítasz mindent, és te valóban Úr vagy ezen a földön, és a lelkünkön, és a testünkön, és mindenünkben. Urunk, így kérünk téged, hogy te légy, aki megjelensz minden szavunkban, minden tettünkben, és te légy, aki megjelensz a hallgatásunkban, az ölelésünkben. Te légy, aki mindenen át munkálkodsz, mert tudjuk, hogy te vagy, akiben fennáll mindez. Te vagy, aki hatalmasan munkálkodsz mindenben, és rajtunk keresztül is. Istenünk, így jövünk eléd, és így hálával, és tőled kapott szeretettel akarunk megállni előtted, és állunk meg most is. Kérünk, hogy te tégy minket készé és képessé a dicsőítésre. Te tégy minket képessé az éneklésre. Te tégy minket képessé mindenre, amit te szánsz nekünk, Istenünk. Mert hatalmas vagy, és te megnyitod azokat az ajkakat, amik nem tudtak beszélni. És te megnyitottad a vakoknak a szemeit is. Sokszor így jövünk eléd, és sokszor ilyen tehetetlenül állunk előtted, és te vagy, aki ezen változtatsz, te vagy, aki megnyitsz, aki elindítasz, aki dicsőítésre indítasz minket szent lelked által. Köszönjük neked mindezt. Így kérünk, hogy fogadd el azt az imát, amire a mi Úrunk Jézus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.